Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. A mai adásban két korábbi beszélgetést válogattunk össze. Dr. Törőcsik Máriával, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kar marketing professzorával, a fogyasztás ösztönzésről és a nem fogyasztás trendjéről, míg dr. Komár Zitával, a Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének adjunktusával a reklámok testképre gyakorolt hatásáról volt szó. Mind a kettő fontos téma. Műsorvezetőm Dankó Bence, Mediátor vezetőstratégája. Tartsanak velünk, már is kezdődik a Rebrief.
Rebrief.
A vonalban már itt van velünk dr. Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának marketing professzora. Kezi csókolom.
Üdvözlök mindenkit.
A témánk a nem fogyasztás, a fogyasztás ösztönzés, illetve a fogyasztás ösztönzés ellenében a fogyasztás csökkentésére való ösztönzés. Talán ezt így jól körülírtam, ezt a három szót vagy két szót használva nagyon sokszor. Minek nevezzük a nem fogyasztást? Tehát a nem fogyasztás ösztönzése az lehet-e egy mozgalom, egy viselkedési minta, fogyasztási trend? Kezdjük
talán
ezzel.
Talán egy szekta. Olyan fura dolog ez a nem fogyasztás, így. Elsőre olyan...
Hát hirtelen, szerintem nagyon izgalmas, mert ugye én fogyasztói magatartással foglalkozom évek óta, és hirtelen eszembe jutott, hogy a nem fogyasztás legalább annyira izgalmas. És a
mint
mai
a
hírek, amikor arról beszélünk, hogy vissza kellene fogni a fogyasztást, vagy az a hír, hogy nem tudjuk teljesíteni a gazdasági mutatókat, mert nem vásárolnak a fogyasztók. Szóval hirtelen ez ilyen nagyon érdekes témává vált, hogy egyrészt hogyan állunk a fogyasztással, másrészt pedig gondolkodunk-e azon, hogy túl sokat fogyasztunk.
Úristen, drága professzor, azt mondja, hadd szakítsam meg egy pillanatra, ugyanis nekem ez egy nagyon friss élmény, a ma reggeli élmény. Egy barátommal arról beszélgettem, hogy miért nem érdemes használni autót a nagyvárosban, és hogy ők hogyan csinálják ezt a nagyvárosban a barátnőjével, akinek céges autója van, és hát igen, ő 15 perc alatt odaér a munkahelyére, de hogyha közösségi közlekedéssel menne, akkor az fél óra lenne. Hozzáteszem, nincs messze munkahelye a lakhelyétől. És akkor felteszem én a kérdést, hogy akkor itt hogyan lehet ösztönözni? Tehát én arról beszélek neki, hogy most ebben a történetben én leszek a szuperhős, jó? Én vagyok a jó fej. A nagy képet, hogyha nézed, akkor igazából akarunk-e egy ilyen benzingőzös, dugóval teli, folyamatosan dudazajjal teli városban élni, vagy azt a 15 percet beáldozom az én saját életemből, de a közösség élete az valószínűleg jobbá válik, hogyha mindenki így gondolkodik. Tehát ha tudunk lemondani, feltesszük a kérdést, hogy itt most fogyasztásról beszélünk, hogy arra nekem tényleg szükségem van-e? Szükségem van-e arra a sokadik pólóra? Szükségem van-e az autóra ma reggel? Szükségem van-e elmenni a világ másik felére repülővel, vagy jó lesz nekem most ide menni Ausztriába vonattal vagy autóval? Oké, tehát ezt a kérdést nagyon sokáig feszegetni, de kérdésem az, hogy a nem fogyasztásra való ösztönzést hol érdemes elkezdeni? Hogyan lehet az önös érdeken túlmutatóan edukálni a fogyasztókat, az embereket?
Akkor én is egy picit hosszabban kezdem a válaszadást, jó?
Kérem.
Méghozzá azzal, hogy a nem fogyasztásnak azért van két ága. Az egyik az a kimaradás. Ugye, amikor azért nem fogyasztok, mert nem tehetem meg. Amiről mi beszélünk, amiről a példák is szóltak, azok viszont a lemondás kategóriáját jelzik, tehát megtehetném, de nem akarom megtenni valami elvi, koncepcionális megfontolás miatt. Tehát ez a lemondás, ami új kategória és újonnan bejött szempont a vásárlási döntésekbe. És azt gondolom, hogy ennek alapvetően részben a klímaváltozás az oka, másrészt az ember azért csak körülnéz a világban és látja a társadalmi egyenlőtlenségeket, érzi a felelősségét, tehát ez csak úgy lehet ezt a fajta kényelemről való lemondást elérni, hogyha valaki ezt felfogja és tudatosan elfogadja azt, hogy igen, bizonyos dolgokról le kell mondani azért, mert van közösségi cél is, nem csak az én saját érdekem.
Akkor igazából a lemondók esetében mindig egy ilyen magasztos cél a fő motivációja a lemondásnak, Vagy azért így a motivációk így összekeverednek, mert egy csomószor ez a lemondás tényleg azzal jár együtt, hogy több pénz marad nálam, igen, vagy valamit hatékonyabban tudok elvégezni, például nem állok a dugóban.
Hát ugye, nagyon jó a kérdés, mert én először ezt így gondoltam, hogy ilyen idealisztikusan, tehát, hogy lemondunk a közösségi cél érdekében, aztán persze rájöttem, hogy ez nem így van, hanem úgy, ahogy most érezte, hogy lemondás van saját önző célból is. Lemondok valamiről, mert jobban járok valami mással például. Tehát ez a kettő keveredik. És az, hogy emberek vagyunk, nem teljesen következetesek, hol ez, hol az a szempont jön és kerül előtérbe.
Visszatérve még Viktornak a felvetésére, hogy beszélgetett a ismerősével arról, hogy hogyan is kellene egy nagyvárosba közlekedni a hétköznapokban, a tudomány, az önkutatásai jelenlegi állása szerint mi lett volna a megfelelő érv arra, hogy Viktor meggyőzze? Mert ugye Viktor felemlítette azt is, hogy azért van egy nagy közösségi cél, egy idealista, meg azért megemlített praktikus szempontokat is ugye az autóhasználat csökkentése mellett. Ön hogy tudja, mit kell ilyen helyzetben mondani, mi az érv, ami beakad az embereknek adott esetben a lemondás mellett? Mm.
Hát ugye valószínűleg megint csak többféle szegmenssel van dolgunk. Tehát van, aki például az anyagi kérdésekre érzékenyebb, tehát ha azt mondom neki, hogy most számold össze, hogy az autóval milyen kiadást hozol össze egy hónapban.
Ingyen van, céges autó.
Mennyibe kerül. Igen, de a cégnek is van költsége ilyen értelemben, tehát azt is lehet, vagy milyen széndioxid kibocsátáshoz járul hozzá. Tehát, hogy valami észérvekkel lehet valakit meggyőzni, másokat pedig pontosan ezzel a felelősségre való appellálással.
Kicsit zoomoljunk még hátra. Igen. A nem fogyasztás, lemondás igazából ennek egyébként, ennek a magatartási formának, szemléletnek mekkora lehet a piaci jelentősége Magyarországon?
Hát nem túl jelentős jelen pillanatban, ez teljesen egyértelmű. Tehát nem egy többségi megfontolás, magatartás, elképzelés, hanem hát lehet, hogy egy 5-10%-ot ez már érint. Ugye szokták jellemzően az úgynevezett lohászokat, tehát az olyan egészség és környezettudatos életstílus folytatókat emlegetni, akik ilyen kategóriába esnek, vagy az önkéntes egyszerűsítőket, vagy lehet luxusaszkétáknak nevezni bizonyos csoportokat. Tehát itt sem egyforma az indítatás, tehát többféle csoport van ezzel kapcsolatosan is.
Luxusaszkétát mondott?
Igen, igen. Például megtehetném, hogy minden harmadik évben vagy második évben veszek egy új autót, de nem fogom megtenni, mert úgy gondolom, hogy nekem 7 évig is jó az autó. Tehát aki biztos, hogy nem anyagi megfontolásokból teszi ezt a fajta döntést.
Ha ezt a logikát tovább viszem, akkor például igen, a prémium termékek, luxus termékek fogyasztását a nem fogyasztás trendje jobban érintheti, mint más termékkategóriákat? Vagy még ezt azért nem nagyon látjuk, nem, hogy a nem fogyasztás az milyen termékkategóriákat érint?
Nem, nem. Szerintem a luxus piacot ez nem érinti. Egész pontosan annyiban igen, hogy ott is a fenntarthatóság előtérbe kerül. Vannak ugye bizonyos kezdeményezések, hogy úgy nézzenek ki az új ruhát, mint a használt cipő vagy ruha. Igen, de ezek inkább csak gyegek, tehát a luxus márkákat ez nem igazán érinti, tehát a piacukat. Tehát sokkal inkább a középpiacot érinti ez a dolog. Tehát a mindennapi életnek az átlagos szintjét vásárlók esetében látom ezt.
Konkrét példát, egy-kettőt mond?
Hát ugye látjuk, hogy mennyire terjednek például a vegán ételek. Ugye ez is egyfajta lemondásból keletkezik, csak itt rögtön meg is jegyzem, hogy az a szomorú tapasztalatom, hogy a lemondás az nagyon sokszor azt jelenti, hogy egy másfél terméket vesznek, tehát nem a tejföld, hanem a vegaföld. Tehát ugyanúgy vásárol szinte párhuzamosan dolgokat. De van, aki ténylegesen lemond, itt vannak a vintage ruhák, az újrahasznosítás bármilyen szintje. Tehát ez azért megérintette az embereket. Ez egyfajta fogyasztói magatartás trend, azon belül is ellentrend, tehát nem a főcsapás irányába ható még újabb innovációt, és nem tudom mi mindent vásároljon, jellegű dolog.
Van még itt egy kérdés a nem fogyasztásra való ösztönzéssel kapcsolatban. Ebben a nagyvállalatoknak mekkora a szerepük és felelősségük van?
Hát szerintem valamire ellen érdekeltek, tehát van szerepük, persze lehet erre hivatkozni, de szerintem az ő céljaikkal ez csak akkor esne egybe, hogyha ők az ellentrendnek megfelelő termékskálával rendelkeznének. De hát miután ez ellentrend, tehát sokkal kisebb hatókörű és kisebb jelentőségű piacilag, mint a trendek, ezért úgy gondolom, hogy inkább a kisebb cégeknél érdekes. Tehát a biobor, vagy az alkoholmentes bor, hogy erről lemondunk, hogy alkoholt fogyasszunk. Szóval nagyon sok féle területen ez megjelenik, de ez mint egy kuriózum értékelhető jelen pillanatban. Például ugye vizsgáljuk a különféle válságok utáni vásárlói magatartást, tehát hogy mit tanultak az emberek a válságokból, és ugye mintha kiszabadulnának a nehéz gazdaság. Aha, igen, nagyjából. Tehát azért nem állítom, mert azért nagyon törekszem rá, hogy minden válság helyzet után találjak olyan szempontokat, hogy lám-lám, azért okosodott a fogyasztó, ezt is tanult, azt is tanult.
De kell hozzá nagyító.
Alapvetően. Hát egyrészt, másrészt meg ugye nem átütő ez a fajta tanulási készség. Valahogy az, hogy nekem is még újabb, még nagyobb, még szebb, még nem tudom, mik legyenek a birtokomban, ez sokkal erőteljesebb, akár hitelfelvételek megvalósításával.
Említette azt, hogy létezik a nem fogyasztás trendje, talán egyre nagyobb jelentősége lesz, miközben alapvetően a klasszikus márkák ellen érdekeltek. Ebben a felállásban a marketing szakmát, ha józsgömbözünk, hová tegyük, mi lehet a szerepe, lehet egyáltalán jó szerepe ebben a felállásban?
Hát a marketing szakmának ott van nyilván egyre nagyobb szerepe, hogy megértse és megértesse a cégekkel a nem fogyasztók motivációit, mert hiszen, ahogy jeleztem, vannak márkák, amelyeknek ez a legfontosabb eleme, tehát a fenntarthatóságra építő márkák, az olyanok, amelyek különféle szempontokat vesznek figyelembe, amik közösségi célok, ott nagyon sokat tud segíteni, és hát monitorizálni tudja a fogyasztók viselkedését, tehát hogy most az 5-10%-a, amikor már 30% felé közeledünk, akkor biztos, hogy nagyon el kell gondolkodni.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Dr. Törőcsik Máriával, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kar marketing professzorával beszélgettünk. Rebrief.
Folytatjuk a Rebriefet. Vendégünk dr. Komár Zita, a Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikációtudományi Intézetének adjunktusa. Szervusz, Zita!
Sziasztok!
Előző részét a műsornak azzal zártuk, az volt az utolsó témánk, hogy az Egyesült Államok tiszti főorvosa azt ösztönzi, hogy a dohánytermékekhez hasonló figyelmeztető címke, tehát fekete betű, fekete keretben, fekete alapon kerüljön rá a social media platformokra. Most igazából az ilyen dizájn és esztétikai szempontokat félretéve, tehát csak a tartalmat és a szándékot tekintve, ez szerinted jó ötlete?
Hát ez egy nagyon fekete felvezetés volt, és úgy látszik, hogy a jövőt is nagyon feketének látja a tiszti főorvos és azok, akik ezt szorgalmazzák. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen trend, van egy ilyen tendencia, hogy szeretünk felcímkézni dolgokat, főleg Amerikában ugye ennek régi hagyománya van, ott van az összes média tartalmon, sőt, zenei tartalmon is már nagyon rég, bőven azelőtt, hogy az online letöltés megjelent volna, ugye, hogy a szülői engedélyezés alatt áll-e vagy sem, különféle szervezetek támogatják, vagy nem, tehát ott ennek hagyománya van. Ettől függetlenül az, hogy valamit felcímkézünk, ellátunk egy taggel, vagy teszünk hozzá bármilyen megjelölést, nem feltétlenül fog valós változást hozni. Azt gondolom, és talán ezzel a médiakutatók között nem leszek egyedül, hogy az igazi változás, különösen ha médiáról beszélünk, meg médiatartalmakról beszélünk, az az oktatásban van, tehát a felkészítés, a tudatos médiafogyasztás, az értő, valóban hozzáértő médiafogyasztás az, ami segíthet abban, hogy én el tudjam dönteni, hogy melyik tartalmat szeretném fogyasztani, vagy sem.
Nem árultuk el a hallgatóknak, hogy igazából miről is van szó, és mi az, amiről így bővebben fogunk beszélgetni, mert nem csak ez a tiltása, ami miatt hívtunk téged, hanem sokkal inkább az, hogy beszéljünk egy picit a médiafogyasztásnak és a social médiafogyasztásnak és a reklámnak a önértékelésre, testképre gyakorolt hatásáról. Ez a hír, én úgy értékeltem, hogy azért vethette föl az amerikai tiszti főorvos ezt, mert hogy akkor ezek szerint vannak olyan adatok, információk, amik azt támasztják alá, kvázi tényszerűen, hogy rosszul fogjuk magunkat érezni, és bénának fogjuk magunkat látni a social media, és így általában a média tükrében? Tehát ez most már így kimondható?
Nem is tudom, melyik kérdésre válaszoljak előbb. Remélem, nem érezzük magunkat bénának, és remélem, hogy nem érezzük magunkat rosszul, de az teljesen biztos, hogy valóban a média hatása alatt vagyunk. És azért nyilatkozhatott ebben a kérdésben egy tiszti főorvos Amerikában, mert az egyértelmű, hogy az én képünkre, vagy akár a testképünkre gyakorolt hatása a médiának, az egy olyan kérdés, amihez nem csak a média, a kommunikációtudomány, a marketing, de a pszichológia, vagy akár az egészségtudományok is hozzászólnak, és jogosan szólhatnak hozzá. Ezek olyan kérdések, amik nyilvánvalóan pszichológiai, neurofiziológiai viselkedéses tényezőket is érintenek. Ez mind-mind-mind beletartozik a médiával való viszonyunkba. Tehát igen, természetes, hogy ezzel foglalkozunk és szeretnénk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkinek az a célja, hogy jól érezzük magunkat ebben az online térben. És igen, elképzelhető, hogy jelenleg nem mindenki érzi magát jól ebben az online térben, de hát kérdezem én, hogy a való életben mindig jól érezzük magunkat? Tehát a valós interakciók világában, ami a social médián kívül esik, az mindig sikerül? Az mindig boldogító? Az mindig jutalmazó?
Erre vajon egy ilyen figyelmeztetés elvezethet-e?
Ehhez része, de nem elégséges feltétele. Vannak olyan kutatások, amik azt bizonyítják, például most pont kettő olyan kutatás jut eszembe, ami ezzel kapcsolatos, hogyha a médiatartalmak megtekintése előtt lejátszunk egy tudatos médiafogyasztásról szóló rövid filmet, bejátszást, akkor az csökkenteni fogja az elégedetlenséget, amit mondjuk saját magunkkal kapcsolatban érzünk. Ez pont egy olyan kutatás volt, ami a testképre vonatkozó reflexiókat mérte, vagy pedig azt is látjuk, hogyha megjelennek különböző felhívások, vagy előzetesen ugye jelezzük, hogy itt mondjuk például olyan tartalmak jelenhetnek meg, amik virtuálisan kreáltak, vagy nem a valóságnak megfelelő személyeket, elmeket tartalmaznak, akkor ez megint kiválthatja ugyanezt a hatást. Tehát igen, van kutatás arra vonatkozóan, ami azt mondja, hogy például egy jelölés, egy címke, vagy egy felhívás az működhet, de nyilvánvalóan nem elegendő.
A reklámosok, azik így a maguk lelkismeret furdalását, hogyha egy nagyon modellalkatú modellel dolgoznak, csillapíthatják-e azzal, hogy amit mi csináltunk, az úgyis csak reklám, annak nem lesz olyan hatása a testképre, az én képre, mint egy influencer tartalomra, vagy gyakorlatilag mindegy az, hogyha van egy vizuális tartalom, teljesen mindegy az, hogy milyen célból és milyen megjelöléssel kerül a szemek elé.
Én ebbe két kérdést érzékelek most. Az elsőre válaszolva, ugyanúgy kifejti a hatását a hagyományos értelembe vett reklám vagy az influencer marketing. Nyilván itt attól függ, hogy ki a célcsoport és ő milyen médiát fogyaszt. De ettől függetlenül hatni fog. Tehát aki mondjuk, ez ugye generációsan is kimutatható Magyarországon, hogy azok a generációk, akik inkább tévét fogyasztanak, azokra nyilván a reklám fog hatni, és azok a generációk vagy célcsoportok, akik meg mondjuk inkább influencer tartalmakat fogyasztanak, rájuk az influencernek a mondandója fog hatni. Ettől függetlenül mind a kettő bizonyos értelemben ugyanúgy hat, tehát a meggyőzésnek az útjai, vagy a manipulációs technikák azok ugyanazok lesznek, vagy legalábbis nagyon hasonlóak.
De ha a testképnek az alakítására, az én képnek az alakítására gondolunk, akkor van-e különbség így a média műfajok között, vagy mindegyik nagyjából ugyanúgy elkezd motoszkálni, hogy én miért nem nézek ki úgy, mint ahogy ő?
Ez egyébként nem annyira a média típusától függ, mint attól, hogy az egyén mennyire nagy figyelmet fordít a saját testképére és annak az összehasonlítására másokkal. Tehát itt vannak ilyen személyiségbeli különbségek. Ez lehet nyilván korosztálytól függő, lehet élethelyzettől függő, lehet attól függő, hogy milyen médiatartalmat választunk, de általában véve inkább az a fontos, hogy mennyire tartjuk fontosnak azt, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, és ennek aztán mennyire erős következményei lesznek a saját testképre vonatkozó reflexióban. És nyilvánvalóan itt azt látjuk, hogy erre a média hatni fog bármilyen tartalmával. Tehát a női test, most a nőkről beszélek elsősorban, az mindig is témája volt a médiának, a művészetektől kezdve évezredek óta ezzel foglalkozunk, hogy hogyan néz ki a nő, és hogyan kellene kinéznie a nőnek. Tehát ebben újdonság ilyen értelemben nincs, Ami az újdonság, hogy most mérhetetlen mennyiségben ér el minket, szabályozatlanul gyakorlatilag, vagy nagyon-nagyon kevés szabályozással, nagyon nagy tömegben, és nagyon sokféle és ellentmondó üzenet. És ez okozza az igazi nehézséget, hogy korábban azért megvoltak az adott korszakoknak a testtípus ideájai, vagy a testképpel kapcsolatos határozott elképzelései, amit az adott társadalom akkor mindig internalizált, ugye elfogadott magáévá tett. Most viszont azt látjuk, nem akarok márkanevet mondani, de ismerünk olyan márkát, aki ugye régóta azzal építi magát, hogy úgy vagy szép, ahogy vagy. Ez ugye a femvertising kezdetének a pillanata volt, amikor ez megjelent, de ilyenkor mindig felteszem a kérdést, hogy de ha úgy vagyok szép, ahogy vagyok, akkor miért kell megvennem a te termékedet? Hát itt már egy reklámon belül van egy ellentmondó üzenet, és akkor még nem beszélünk arról, hogy néhány reklám, vagy hirdetés, vagy influencer azt mondja, hogy igen, tökéletes, minden testalkat ugyanolyan jó, a másik meg azt mondja, hogy nem, azért mégiscsak legyek egy kicsit inkább ilyenebb. Tehát ebben a turbulenciában, hát fogyasztó legyen a talpán, aki ki tudja vágni magát, és megtalálja azt, hogy ő tulajdonképpen hol van ebben.
A vége felé közeledünk a beszélgetésnek, és jó volt, hogy említetted ezt a kampányt, mert ugye a reklám tette egy mainstream gondolattá a body positivity-nek, a gyakorlatilag a reális testalkatok mutogatásának a gyakorlatát. Most viszont arról szólnak a hírek, hogy mintha egy kicsikét ez a háttérbe szorulna, előkerülnének ismét az ilyen irreálisan idealizált modellalkatok. Te tapasztalod ezt? Lehet az, hogy az emberek igazából ilyen modellalkatokat akarnak látni, ha ezt tényleg tapasztaljuk?
Amit szerintem szakértőként látunk, az az, hogy trendek vannak, és a mai korra az a jellemző, hogy ezek a trendek párhuzamosan futnak. Tehát látjuk a body positivity-t, látjuk megjelenni, nem csak a reklámban, tehát mondhatnám, ugye most nemrégiben futott a Next Top Model Hungary, láttuk, hogy különféle testalkatok megjelentek, és nagyon pozitív elbírálást kaptak, és egész sokáig eljutottak. Vagy a hallgatóim által nagyon kedvelt Bridgerton sorozat legújabb évada szintén most jött ki, az is egy abszolút body positivity szellemiségben készült, hiszen a főszereplő is egy úgymond curvy, gömbölydett típus. És sorolhatnánk még millió példát, tehát ez az egyik trend, és ugyanígy a reklámokban is jelen van. És ugyanakkor van egy másik trend, az ennek ellentmondó, amíg azt mondja, hogy nem, azért mégiscsak megvan adva ugye egy adott standard, hogy hogyan kellene mondjuk nekem nőként vagy férfiként kinéznem, vagy mi az, amihez közelítenem kellene. És akkor ilyenkor jönnek azok a hirdetések, amikkel viszont biztos, hogy te is meg mindenki találkozott. Most angolul tudom idézni, are you beach body ready? Ugye? Tehát amikor megkérdezi, hogy én eléggé felkészült vagyok-e már a nyárra, elég jól nézek-e már ki ahhoz, hogy bikinit vegyek föl. Mert ha nem, és akkor ajánlja a saját termékét, hogy ilyen vagy olyan legyek, vagy éppen csak azt nem is mondja ki, csak azt csugálja azzal, hogy egy modellalkotó modell jelenik meg. Tehát ez a másik trend, ami kicsit igen valóban visszatérne ahhoz, hogy mégiscsak ezt a standard, ezt a testképhez kapcsolódó standardet kövessük, de a kettő együtt létezik. Párhuzamosan él egymás mellett. Én azt gondolom, hogy amit látni kell az, hogy ezek is csak újabb trendek, és ezek is csak sztereotípiák. Ahogyan a femvertisingban láttuk az erős nőnek a képét megjelenni, az is csak egy újabb sztereotípiája a nőnek, és aztán majd meghaladjuk, és lesz majd egy következő, és egy következő, és egy következő.
Komár Zita, ez volt már a Rebrief. Köszönjük, hogy minket választottatok, kedves hallgatók, és Rebrief-fel egy hét múlva is fogunk jelentkezni. Addig is jó rádiózást, jó podcastolást mindenkinek, és vigyázzatok magatokra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.